Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 32. Zsoltárból. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankat, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradának, nem juthatnak azok el ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelmével veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan, ti egyenes lelkűek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt. Eképpen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a mai vasárnapi órán előtted. Köszönjük neked a te gondviselő szeretetedet, amit megtapasztalhattunk az elmúlt héten is, hogy velünk voltál, hogy megőriztél, hogy készítettél számunkra lelki táplálékot. Köszönjük neked, hogy számodra fontos a mi boldogságunk. Köszönjük, hogy te nem akarsz bennünket boldogtalannak látni, és azt is tudod, hogy a mi boldogtalanságunk oka igazából a bűn. Köszönjük, hogy a te igédben leírtad, hogy mi a megoldás. Nem a takargatás, nem a halogatás a bűnvallásnak, hanem az, hogy feltárjuk előtted, kik is vagyunk valójában, hogy milyenek is vagyunk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te munkáld ki a szívünkben az igazi, őszinte bűnbánatot, bűnlátást, add, hogy akarjunk szabadulni a mi bűneinktől. Add, hogy végre bevalljuk és megvalljuk neked, hogy aztán átélhessük a te szabadításod örömét. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a mai istentisztelet is ilyen alkalom lehessen, amikor szólsz hozzánk, vezetsz bennünket, amikor rávilágítasz az életünk sötét pontjaira, és végre kimunkálod szívünkben a hozzád való őszinte odafordulást. Azért könyörgünk, hogy kerülhessünk veled olyan szoros, személyes kapcsolatba, hogy te szemeiddel tanácsolhass bennünket, hogy ne legyen szükség kantára és zablára, ne legyen szükség olyan eszközökre, amelyek keményebbek, ahhoz, hogy hozzád igazodjunk, hogy rád figyeljünk, hogy hozzád igazítsuk az életünket. Add, hogy valóban elég legyen egy tekinteted, egy szavad, és mi aszerint tudjunk lépni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így vezess bennünket, te szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket, a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét úgy, ahogy írva található a Zsoltárok könyvének 32. fejezetében, a 8. versben. A fennevezett helyről így szól Isten igéje. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Szeretett testvéreim, van egy olyan tojás festési népi minta, aminek az a neve, hogy veszett utas. Ez egy nagyon mozgalmas, kacskaringos, girbe-gurba minta. Gyakran az emberi élet is ilyen. Gyakran ilyen veszett utas. Elvesztette az utat, de úgy tesz, mintha nem veszett volna el még az út. Úgy tesz, mintha stabilan és fixen tudná az irányt. De mégis, hogyha magában néz, rájön arra, hogy valóban ő is ilyen, mint ez a minta, a veszett utas. A felolvasott 32. Zsoltár különösen kedves volt Augustinus egyházatja számára. De Luther Márton is nagyon szerette, egyenesen úgy hívta ezt a Zsoltárt, új szövetségi jelzővel, hogy ez egy páli Zsoltár. Páli Zsoltár, mert evangélium található benne. Evangélium, örömhír olyan emberek számára, akik őszintén szembenéztek az életükkel, és rájöttek, hogy veszett utas életük van. Veszett utas élet megtalálása, az út, az igazi irány felfedezése, a görbe út kiegyenesítése, ez található a 32. Zsoltárban. Az út egyetemes szimbóluma az emberiségnek. A Jelképtár című könyv ezt írja, az útról, mint szimbólumról. Minden tér időben zajló folyamat legelemibb jelképe az út. Legeredendőbben maga az emberi élet. Amikor tehát útról beszélünk, amikor veszett út jön elénk, akkor tudjuk jól, hogy azt jelenti ez, hogy életről beszélünk, a mi életünkről beszélünk, a mi esetlegesen veszett életünkről, vagy jó irányba tartó életünkről van szó. Kérdéseket vet fel. Maga a Zsoltár, az alapige. Olyan kérdéseket, amelyek minduntalan előjönnek az őszinte és önvizsgáló ember életében. Először is általánosságban fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen az ember útja, milyen az emberiség útja, milyen a mi társadalmunk útja. Aztán egy kicsit leszűkítve a kört, arra a kérdésre is meg kell találjuk a választ, hogy milyen az én utam. Milyen az az út, az az életvitel, az az életstílus, milyenek azok az elvek, amelyek alapján élek. Mi az irány? Milyen az ember útja? Feltehetjük sok-sok kérdés formájában, keresve a választ, hogy milyen az ember útja. Egyáltalán van előrejutás? A pozitivista gondolkozás 19. században azt mondta, hogy igen, van előrejutás, van egyetemes fejlődés, és amikor eljött a századforduló, mindenki várta ezt az ugrásszerű fejlődést, amit láthattak, hiszen újabbnál újabb gépek jelentek meg, újabbnál újabb találmányok könnyítették meg az ember dolgát, és az istentelenné vált ember, akinek a szíve már kiüresedett, egy nagy ugrásra készült, és tudjuk, hogy mi lett a vége ennek a nagy ugrásnak. Beleugrás az első világháborúba. A tudomány és technikai civilizáció, igen, láthatólag, külsőleg, roham tempóban fejlődik, és zakatol, és megy előre, és azt érezzük, hogy van egy stabil útiránya az emberiségnek, és minden könnyebb, és minden gyorsabb, és boldogabb lesz. Könnyebben el tudjuk egymást érni, könnyebben tudunk kommunikálni, könnyebben hozzá tudunk jutni a mindennapi betevőhöz. Sokkal kényelmesebb az életünk, nem kell már fát vágni, nem kell verejtékes munkával dolgoznunk olyannyira, ahogy mondjuk még néhány évtizede kellett. Azonban, hogyha mindezt a külső előre menetelt látjuk, fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy nem helyben topogás ez? Nem helyben járás ez? Valóban úton haladás? igazi előrejutás az, amit látunk magunk körül? Fejlettebbek az eszközeink, fejlettebb a technikánk, fejlettebb dolgokat használunk, mint az az ember, akinek a sírjából esetleg csak egy-két pattintott kőeszköz vagy csontdarab kerül elő, de meggyőződésem, hogy nem vagyunk jobbak. Nem vagyunk jobbak azoknál az embereknél, akik esetleg csak kő- és csonteszközöket használtak. Miért? Miért mondom ezt? Azért, mert hívő emberként, és talán osztozunk ebben a véleményben, azt látom, hogy tévúton jár külsőleg az emberiség. Úgy látható a mai világ, mintha egy autószimulátorba ülnénk, előttünk a monitor, a képernyő, kezünkben a joystick, a kormány, tapossuk a gázt, kanyarodunk, és minden úgy tűnik, még a hanghatások is, mintha haladnánk gyors ütemben előre. Aztán, hogyha oldalra pillantunk, akkor rájövünk, hogy egy helyben ülünk, nem megyünk sehová. Tévúton van az ember. Tévúton van az ember, amikor azt gondolja, hogy egy eszközzel, külsődleges dologgal megold valami problémát. Tévúton van, amikor azt gondolja, hogy külsőleg kell csak megváltozni, mert magának kellene, az ő szívének kellene megváltoznia ahhoz, hogy valódi fejlődés legyen. Olyan fejlődés, amelynek teljesen mindegy az, hogy külsődlegesen milyen dolgok vesznek körül bennünket. Tévút azt hinni, hogy egy tárgytól jobb lesz az életem. Az új tárgyak általában még több szenvedést okoztak. Még több szenvedést okoztak akkor, ha maga az ember, az eszköz kitaláló és az eszköz használó ember nem vált jobbá belülről. Tévút, ha az ember nem fejlődik, hanem csak a tudományos, technikai, gazdasági eszközök fejlődnek. Ha az ember nem fejlődik magában, az ő szívében legbelül, akkor semmi értelme nincs mindennek. Persze nem lehet általánosságban beszélni, csak általánosságban beszélni, mert tudjuk jól, hogy egy közösséget, egy társadalmat, sőt az egész embervilágot egyes emberek alkotják. Úgy is mondhatnám, hogy mi, akik itt vagyunk az Eszka templomban, mi alkotjuk. És hogyha látjuk, hogy az emberi világ tévúton jár, akkor először azt a kérdést kell feltennünk, illetve abba az irányba kell elindulnunk, hogy nekünk milyen az utunk, és nekünk merre kell tovább menni. Milyen az én utam? Az én utam, aki látszólag csak apró porszemként veszek részt a közösségben. Milyen az én utam, amely gyakran csak szenvedi a közösség tévútjait? Veszett utas vagyok? Olyan vagyok talán, mint a népmesei hős, akiről azt írja a mese, hogy egy álló hétig kódorgott az erdőben? Ilyen a mi útunk? Sötét erdőben, fától fáig? Van-e varga betű a mi életünkbe? Egyáltalán haladok olyan értelembe, hogy gazdagabb, jobb, okosabb, ügyesebb vagyok? Ismerős a gondolat bizonyára. Ismerős a gondolat, amely az ember évfordulóikor szokott előjönni. Egy-egy esztendő fordulásakor, amikor elgondolkozunk, hogy hol állunk, mi a mi életünknek a helye, mennyit haladtunk egy letelt időszakban. Aztán eszünkbe jut, hogy a szülők ekkorra már mennyi mindent elértek, amikor ők ezt az időt, életkort elérték. Hamarabb felnőttek, hamarabb felelősek lettek, és én még az ismerősökhöz, a rokonaimhoz képest sehol sem vagyok. Mit értél el ebben az életben? Gyakran úgy érezzük, hogy erre a kérdésre nagyon szegény és a bizonyítvány. Igen, gyakran azt érezhetjük, hogy a külső út az nem túl fényes, nem túl csillogó. Azonban, ahogy már utaltam rá, nagyon fontos, hogy ne csak egy külső út legyen az életünkben, hanem figyeljünk a belső útra, a belső utamra. Hol járok? Van-e egyáltalán belső utam, hogy megfeledkeztem róla, hogy Isten egy olyan lényt alkotott az én személyembe is, meg minden ember személyébe, aki egyrészről külsőleg látható módon él, és vannak életjelei biológiailag, fizikailag, de ami ennél talán fontosabb, egy érző lény, egy gondolkodó empátiával, Isten iránti nyitottsággal rendelkező lény. Milyen ez a belső útunk? Mindannyiunk életében vannak belső stigmák, jelek, olyan jegyek, amelyek talán szégyelni valóak, amelyekről tudjuk, hogy léteznek, de letagadjuk és eltakarjuk, mert nem tudunk rajta változtatni. Igen, a belső útunk egyik első lépése az kell legyen, hogy ezeket a jegyeket felismerjük. Ezekben tudjunk előre jutni. Ezeket a rossz örökségeket vagy megtanult dolgokat tudjuk kezelni és levetkőzni. És a legnagyobb kolonc rajtunk, ami belső útunknak a legnagyobb útzára, út akadálya, amin egyetlen high-tech csúcstechnikával bíró eszköz sem segíthet, és egyetlen természetes és szintetikus drog nem tudja felettetni, az nem más, mint a bűn és a bűnök. Ezek elháríthatatlan útzárként állnak előttünk. És legtöbbször azért nem figyel az ember a belső útjára, mert érzi, hogy ott vannak ezek, és nyomasztják, és nem engedik előre jutni. Hát felejtsük el, foglalkozzunk a külsővel, foglalkozzunk a testi dolgokkal. Az alapigénk és a tágabb szöveg környezete a felolvasott 32. Zsoltár, azonban valóban, ahogy Luther mondta, egy páli zsoltár, egy olyan zsoltár, amelyben örömhír van, amely az úton lévő embernek egy örömhírt mond el. Úgy mondták a régiek, hogy van egy via regia, egy királyi út. Igen, ezt tartalmazza ez a zsoltár. Van előttünk egy királyi út, ami nem veszett út, ami nem tévút, és nincsen útzár. Ezért nevezi tehát a zsoltárt Luther páli zsoltárnak. Pál, aki ezt a királyi utat járta, aki tudott a damaszkuszi úton megfordulni, és bár láthatólag ugyanabba az irányba ment külsőleg, de hát tudjuk, a szívében teljesen más irányt vett pálfordulás történt. Ez az út bontakozik ki, amely útnak az eleje a veszett utasság, amelynek a zsoltárban megtalálható szavak alapján a jellemzői a bűn, a csalárdság, hamisság, jajgatás, fájdalom, ahogy nagyon szépen leírja a károli fordítás, megavulnak az embernek a csontjai, megromlanak és beteggé válnak. Ez a kezdete az útnak, és elmondja a zsoltár, hogy e szomorú kezdet és e zsák utca után a végpont, a szabadulás, az öröm, a bölcsesség és a vigadozás. Ez tehát a királyi út. A királyi út, és hogyha énekeltük a 32. zsoltárt az énekeskönyvünkből, megláthatjuk, hogy a felirat az, hogy a bűnbánat útja. A királyi út a bűnbánat útja. Az én bűnbánatom, nem a másé. Azzal soha nem leszek jobb, hogyha a másik bűnét meglátom, és ne talántán még a fejére is olvasom, vagy egyáltalán abban fürdök, hogy lám, milyen bűnös a másik, és én nem vagyok bűnös. A bűnbánat útja elsősorban az én bűnbánatom útja. Ezt nekem kell végigjárnom. És hogyha igazán elindulok, akkor valóban az Isten segítségével a boldogság és öröm lesz ennek az útnak a jellemzője, és a vége pedig a boldogság és öröm beteljesedése. Megtalálom az utat. Megtalálom az utat, amely egyből két rétű lesz. Mert először is az ember csak úgy tud megváltozni, csak úgy tud a bűnből kimosakodni, hogyha megtalálja a nagybetűs utat. U-T. A nagybetűs út. És ez a nagybetűs út nem más, mint amiről János evangéliuma így szól, az Úr Jézus szavai. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az Úr Jézus a nagybetűs út. És hogyha őt megtaláljuk, akkor megtaláljuk a saját utunkat is. Megtaláljuk azt az utat, amelyen érzem, hogy megtelek vitalitással, élettel, ismét élek. Megtaláljuk azt az utat, amelyen járva ismét szeretek. és amelyen járva ismét hálás vagyok minden napért, mindazért, amit kaptam. Igen, az evangélium az, hogyha megtaláljuk a nagybetűs utat, és megtaláljuk a saját utunkat. És ez a két út egy lehet. Az ő akaratában megnyugodva, az ő kezébe helyezve a mi életünk útját, az Isten útja és a mi útunk már egy. Van már cél. Ezt az utat megtalálva látjuk a célt. A mennyei atya, a mennyország, az örök boldogság. Persze nehéz a kezdet. Nehéz nem visszatekinteni. Nehéz megtenni az első lépéseket. Egy német lelkipásztor, Klaus Douglas, az Új Reformáció című könyv szerzője, következőket írta le ezzel kapcsolatban. Minden út az első lépéssel kezdődik. Az első lépés azért olyan fontos a hit szempontjából is, mert azt az alapvető döntést jelzi, hogy mostantól Istennel akarunk élni. Egyetlen út sem ér véget azonban az első lépéssel. Annak a döntésünknek, hogy Istennel akarunk élni, napról napra, sőt, gyakran óráról órára meg kell ismétlődnie. Egy kereszténynél vált ember elment a lelkészéhez, és azt mondta neki: tiszteletes úr, sokkal egyszerűbben képzeltem el mindent. Azt gondoltam, ha keresztény leszek, egy csapásra megoldódik minden problémám, de semmi ilyesmiről nincs szó. Ellenkezőleg, most egy problémával több van. Korábbi életem küzd azzal az új élettel, amit most folytatni akarok, és nekem úgy tűnik, minden más vagyok, csak nem mintaszerű keresztény. Olyan ez, mintha két macska harcolna a lelkemben, egy fekete, meg egy fehér. És nem vagyok biztos abban, melyikük fog győzni. A lelkész válaszolt: ez attól függ, melyiket eteti jobban. Ez tehát az útonjárás. Nem egy gyaloggalop, nem egy könnyű séta, hanem bizony egy küzdelem. És a felolvasott alapige pontosan abban erősít meg, és arra nézve ad vigasztalást, hogy a bocsánattal együtt, a megfordulással együtt Isten egy ígéretet ad, hogy bölcsé teszlek, megtanítalak téged az útra, amin járj, szemeimmel tanácsollak téged. Egy szóval ő mindig velünk van. Ő velünk jár az úton. És amikor érezzük mi is a mi életünkben ezt a küzdelmet, amelyet ez a valóságos ember elmondott az ő lelkészének, akkor gondoljunk arra, hogy nem egyedül kell megharcolnunk. Nem egyedül kell harcolnunk a régi életünk, a régi énünk ellen. Aztán elmondja az alapigénkkel az Úr azt is, hogy ő velünk van teljes egészében. Bölcsé teszlek. Jelenti ez azt, hogy az értelmünkkel van. Ő ad látást. Ad látást arra nézve, hogy mi az az út, amin haladnunk kell tovább. Hogyan küzdjem le az akadályokat. Hogyan kell kezelni hibáinkat, vétkeinket. Hogyan kell az áll megoldásokat kiiktatni, és valós, a problémával szembenéző megoldásokat megkeresni. Hogyan lehet jóvá tenni mindazt, amit elrontottam. Igen, ezen az úton járva rájövünk arra, hogy van út a másik emberhez is, ahhoz az emberhez, akivel szemben bűnt követtem el. Igen, ez a feladatunk, amit József Attila is megfogalmazott, rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés, mondja a Dunánál című vers utolsó sorában. Rendezni közös dolgainkat. Mennyire egyszerű ezt is kimondani. Mennyire egyszerű beszélni erről. Menj oda a másik emberhez. De mégis látjuk, hogy olyan akadályok tornyosulnak ember és ember között, amelyet talán saját erőmből le sem tudjuk győzni, csak a bennünket bölcsétevő, bennünket megszabadító és erőt adó Úr segítségével. Ezen az úton járva tudjuk már, hogy hogyan küzdhetünk a kísértések ellen. Azok a hangok ellen, amelyek ösztökélnek, nógatnak, hogy tedd meg ezt, nem lesz semmi bajod belőle. Igen, van segítség és erő. Aztán alapigénk azt is elmondja, amikor arról szól, hogy szemeimmel tanácsollak téged, elmondja, hogy nem csak az értelmünkkel van, nem csak a hideg ésszel, a józan eszünkkel, hanem a szívünkkel is. Szemeimmel tanácsollak téged. Olyan ez, mint amikor egy szülő szemeivel, tekintetével követi az ő kisgyermekének az első lépéseit, és szándékosan nem megy oda, de figyeli, és a gyerek oda néz, akkor látja, hogy ott van, vele van. Ez jelenti, ez a bizalmi viszony fogalmazódik meg akkor, amikor a zsoltáros által az Úr mondja nekünk, utoljároknak, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Az Úr szeme rajtunk van, és ez ne jelentse azt, hogy rettegünk és félünk, hogy ja Istenem, hát ő figyel mindig engem, ott van az a mindent látó szem az én életem felett, ez inkább legyen biztatás és erőt adó tény. Ő az ő szemeivel tanácsol bennünket, velünk van és követ az úton. Megvan a kontaktus, a kapcsolat, megvan a szemkontaktus. Így lehetünk egyenes utonjárók, egyenes lelkűek és igazak. Gyakran olyan életünk, mint egy piszkos és nagy rendetlenséget tartalmazó, nagyon rendetlen ház. Ilyen az életünk gyakran. Ő azonban olyan királyi utat ajánl az ő fia által, amelyen járva e házban, a mi életünkben rendet és tisztaságot teremthetünk. Vele tudjuk ezt megtenni, az ő fiával, aki azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet. Induljunk el ezen, és járjunk tovább ezen az úton. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy tévútjainkról, életünk görbe útjairól hozzátérhetünk. Köszönjük, hogy adsz önvizsgálatot nekünk. Köszönjük azt, hogy megmutatod bűneinket, visszásságainkat, rossz tulajdonságainkat, olyan dolgainkat, jellemhibáinkat, amelyeket talán önmaguktól le sem tudnánk vetközni. Azt érezzük, hogy mint egy sorshatalom nehezedik ez ránk. Nekem már csak ez az utam, gondoljuk sokszor. Köszönjük, hogy te itt voltál a földön, és megmutattad életeddel, tanításaiddal, tetteiddel, hogy mi az az út, hogy te vagy az út. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, ha tudjuk így kezedbe helyezni, és neked ajánlani a mi életünket. Ha tudjunk veled járni a te erőddel, a te útmutatásod szerint. Köszönjük az ígéretet, és amikor igazán rád figyelünk és nyitottak vagyunk, akkor érezzük, hogy te tanítasz, bölcsé teszel, és érezzük, hogy velünk vagy, vigyázol ránk az úton. Kérünk, add, hogy elsősorban a mi életünk hadd változzon meg, hiszen ez az a mi legfőbb felelősségünk, de könyörgünk, hogy ezáltal hadd változzék, és hadd legyen jobbá, és hadd vezessen előre, fejlődjön a mi szeretteinknek az útja és élete, a mi közösségeinké. Kérünk, áld meg ezt a népet, ezt a várost, amelyben élünk, add, hogy akármennyire lehetetlennek tűnik, de hadd forduljon vissza az egész embervilág is az ő veszett útjáról. Az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.